itthon Erdélyben.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Kovászna megyei Szent Iván Labor falvára kalauzoljuk Önöket. A falu közigazgatásilag Uzonhoz tartozik. Hozzá legközelebb eső város, Sepsiszentgyörgy, tőle 7 kilométerre délkeletre fekszik a Fekete-ügy jobb partján. A település Sepsiszent Iván és Laborfalva egyesüléséből jött létre 1899-ben. Itt született a birtokos Szent Iványi család több neves tagja. A 15. században Szent Iványi György Erdély alvajdája, Szent Iványi Miklós Háromszék vármegye alispánja, Szent Iványi Márkos Dániel unitárius püspök, Szent Iványi Márton pedig tanár és író volt. De itt született Szent Iványi Tamás, Berde Áron és Berde Mózsa. Ugyanakkor Laborfalvi Rózára is nagyon büszkék a Szent Iván laborfalviak.
Egyre többen vannak, akik uniós forrásokat próbáltak lehívni.
91-ben alapítódott a helybeli férfi dalárda, Védjegyünk a katonadalok. Erre fektettünk főhangsúlyt.
A medve, az őz, a szarvas, a vaddisznó, és sorolhatnám így tovább, megtalálható Szent Iván Laborfalva határában.
Olyan összefogás volt, hogy az kimondhatatlan. Ez most nincs meg.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Szent Iván Laborfalvi Széke István dalkör énekel. Összeállításunk első részét közvetítjük.
Kelemen Alpár a nevem, 1991-ben végeztem a Brassói Műegyetem villamosmérnöki karán, attól az évtől hazajöttem Szent Ivánba, az első munkahelyem az uzoni szeszgyár volt, azóta itthon élek és tevékenykedem, nagyon sok mindennel foglalkozom, jelenleg a Puskás Tivadar szakközépiskolában tanítok Sepsiszentgyörgyön elektrós szaktárgyakat. Ez a fő szakmám és emellett még rengeteg minden itthoni tevékenység is leköt, mondhatni.
Például mi?
93-ban, amikor megnősültem, attól a perctől kezdve a nagy családra alapoztunk, és született 4 gyerekünk, jelenleg nagyok már, mint 20 év körüliek, egyetemen vannak. A népes család is az egy nagyon nagy kihívás volt, pláne a 90-es években, amikor neki kellett a nagyon ingatag terepen fogni egy itthoni életformának, amelyik mondhatni mai szemmel egyfajta vállalkozás is.
Én úgy tudom, hogy a falu lelke is, mert ha valami rendezvény van, akkor Kelemen Alpárt mindenhol ott látjuk.
Jól lehet, nem Szent Iván laborfalviak a gyökereim, szüleim szintén pedagógusok voltak, és a bővebb családban legkevesebb 10 pedagógus van, tehát gyakorlatilag én bele csöppentem születéstől az iskola, a nevelés mindennapjaiba és mikéntjébe. Az akkori idők, persze tömegmozgalmak, ugye ez most beszélünk a 60-as évektől errefele, azért megvolt az a pozitív hozadéka, hogy az embereket a közösség irányába terelték, hajtották ilyen-olyan módszerekkel, persze, és én ezt megéltem, szüleimtől láttam, mint a nemzet napszámosaiként akkoriban az akkori pedagógusok a mindennapjaik minden percét szinte ennek kellett szentelniük. Édesapám karjai között nevelkedve teljesen iskola környéki tevékenységben mindenben részt vettem, úgy kórus, tánc, bármilyen kulturális, sőt, rengeteg sportprogramban. És persze édesanyám könyvtárosként a könyvek is az én világom lettek, ameddig visszaemlékszem, hogy 3 éves korom óta gyakorlatilag napirenden foglalkozom a közzel, a köznek mindenféle ügyes, bajos, főleg ugye kulturális, de akár bármilyen más szeletével is, mind a mai napig.
Milyen emberek élnek itt Szent Iván Laborfalván? Tetován.
Ez a falu tulajdonképpen egy Iker falu, ugye Sepsiszentgyörgytől északkelet irányban, a Brassó-Bákó főútvonal mentén hosszan települt 3 km hosszúságban, 90%-a a falu sajnos ki van téve ennek az óriási gyorsforgalmi út viszontagságainak, ennek vannak persze előnyei és hátrányai is. Az Iker falu ugye 1899-ben egyesült akkor Sepsiszentivány, ez a Brassó felőli falu rész, és Laborfalva. A kettő gyakorlatilag már akkor összeért, mindkettő székely magyar teljességében, de struktúrájában, társadalmi felépítményében akkoriban nem volt egy egységes, sőt talán eléggé el is különült, mert Szent Iván akkoriban uradalmi falu lévén több kúria, több nagy kúria és nagy gazdaság, nagy uradalom volt benne. Mára már kihaltak, illetve elszármaztak messze Magyarországra is, nem is tudom, hogy Kolozsváron még éle. Utódjuk a Szent Iványi családnak, amelyek talán a legősibb uradalmi család, ma is áll egy pár kúria. Rengeteg tulajdonosváltás történt ezekkel a kúriákkal, funkcióváltások, stb. És ezekhez az uradalmakhoz persze, mint mindenkor és mindenhol az olcsó munkaerőt be kellett szerezni, mert tartoztak ugye több száz holdnyi terület plusz erdő, habár a falu nem egy nagyon módosok közé számító falu, de ezt a területet azért meg kellett művelni akkori eszközökkel. Persze elég kevés olcsó munkaerőt kapott a székelyek között, amúgy a székelyben ugye megvan az, hogy ő nem veti alá magát senkinek, de sokan jutottak ugye szegény sorba, jobbágy és majd aztán zsellér, így behoztak a környékbeli románságból Bodzavidékehez, a mi Kovászna megyei Bodzavidékét értem ez alatt, illetve azon túlnyúlóan a Kárpátokon túl románságot, és ez a falu struktúrájában, családneveiben ma is észrevehető, a Szent Iványi részen, de most már ugye elterjedtek mind a két falu részbe. Tulajdonképpen ők az 1800-as évek elején, közepén, amikor a jobbágy felszabadítás már nagyjából megtörtént, akkor már arra el is magyarosodtak. Tehát ők már igazi székely emberekké váltak. A laborfalvi falu rész mondhatni szegény sorú katona székelyekből állt, kis telk és kis vagyonosokból, viszont annál büszkébbek és annál székelyesebb rátartisággal, hogy nem mindenki tudott igazán érvényesülni, ezek közül elég sokan képezték magukat és jutottak tovább, akár külföldi egyetemekre is. Ezért van az érdekes helyzet, hogy talán egész Székelyföld szintjén, ha azt mondom, hogy kulturális sűrűség, vagyis kulturális múlt szempontjából Szent Iván Laborfalva, hát az elsők közt van mindenképp, mert annyi jeles szülöttünk van, hogy gyakorlatilag nem is tudom, hogy meg tudjuk-e mindenkinek a születésnapját, vagy valamilyen évfordulóját tartani itt helyszinten.
Bizonyára régebben azért mindenki jobban tartotta, hogy ki a Laborfalvi és ki a Szent Iványi. Úgy házasodtak is a két falu részből régebben, mert bizonyára ma már egészen más a helyzet.
Persze, mára teljesen homogénné vált ilyen szempontból a falu. Persze, hogy házasodtak, hát ez elkerülhetetlen volt, a két falu teljesen összeért, és 1899-ben végül itteni felterjesztéssel az országgyűlés jóvá hagyta és engedélyezte a két falu egyesülését, de gyakorlatilag normális, hogy a két féle típusú ember keveredett, sőt a szomszéd falvakból is nagyon nagy a beházasodás. Mondhatnám azt is, hogy a ma élő Szent Iván laborfalviak 80-90%-a az utóbbi 50-100 évben került ide, vagy úgy, hogy a lányok jöttek férhez, vagy a férjek jöttek szintén férhez, mert így mondják Székelyföldön, ugye? Épp ezért talán sokszínű is lett a falu. Ez, én azt mondom, hogy pozitívumá vált időben, mert mindenki a maga stílusával, maga hozott értékeivel hozzájárult ahhoz, hogy a falunak az életét színesítse.
Még mindig tartják, hogy én Szent Iváni vagyok, meg laborfalvi vagyok?
Hát semmiképp nem ennyire nyomatékos, azért ugye a két falu és még megjelölik úgy, hogy felszeg vagy alszeg, és ritkábban viccesen, hogy laborfalvi vagy Szent Iványi vagy, de ez már nem jelent valamilyen pejoratív vagy elmarasztaló jelzőt, csak egy kicsit utalunk a távolabbiságára, mert ugye ez a 3 kilométer azért így szétszórva falu mentén eléggé elérhetetlenek vagyunk. Nem egy igazi falu hangulatát kelti, amikor állandóan zugnak az autók, traktorok, nehézgépek és kamionok.
Miből élnek?
A 89-es fordulatig egy érdekes múltú falu kevés földterülettel rendelkezett ugye a 900-as évek elején. Az uradalmak azok ugyan mondhatni jól vitték, de a falu lakossága bizony elég szükösen élt meg, tehát három széknek nem tartozott semmiképp a módosabb, inkább az alsó harmada, a szegényebb, ki lehet nyugodtan mondani, települések sorába. Na ekkor történt egy olyan fordulat 900-as évek elején, amikor Tórjáról leköltözött a Pál család, ezeknek vízimalmuk volt a Kézdivásárhelyi Tórján, ott felhagyták, és egy nagyon jó kereskedelmi érzékkel, ugye már akkor főút gyanánt volt a falu, említve Szent Iván laborfalva, ők itt az akkor akkori vízimalmot, ami szintén lerobbant állapotban megvették, és Pál Simon, aki ide költözött, a fia Pál Ferenc, kimondottan rendkívüli jó paraszti észjárással és nagyon jó ráérzős kereskedelmi vénával létrehozott a 10-es évek végére, 20-as évek elejére, 900-as évekről beszélünk, egy olyan műmalmot, amelyik nagyon rövid idő alatt az országos szintű malmok közé került, és egészen az államosításig gyakorlatilag én, ahogy visszaemlékszem is az öregek elbeszéléséből, az ország első három, tehát itt most már Romániát keret értjük ez alatt, malmak közé került, és milyen érdekes, pont a 20-as évekről beszélek, amikor ugye a Trianon nagyon levágott mindent itt Erdélyben, itt mindenhol pangott, sőt visszafejlődött gyakorlatilag a magyarságnak nem csak gazdasági, bármilyen oldala, de Szent Iván kiemelten Háromszínnek az egyik úgymond csúcs faluja lett ilyen értelemben mondva, mert a Pál család és a malomhoz kapcsolódó összes tevékenység, akár melléktevékenységek is egy olyan polgári, kulturális és gazdasági helyzetbe hozták a falut, ami talán Székelyföld szintén is ritkaság számba ment, hisz rendkívüli jó érzékkel és hozzáértéssel ez a Pál Ferenc megteremtette a falunak egy nagyon jó létalapját a malmon keresztül, amelyiket állandóan fejlesztett és bővített, és ezzel ugyanakkor létrehozott egy olyan stabil polgári réteget, amely gyakorlatilag az akkor nagyon-nagyon rossz sorsban lévő magyarságot itt nagyon jól felhozta. Amikor már akkora haszonnal tudott dolgozni, akkor tulajdonképpen már az embereknek rengeteg segítséget nyújtott, körülbelül 90 keresztfia volt, ha nem tévedek. Ő ment és vállalt fel keresztgyerekeket épp azért, hogy azon a családon még jobban tudjon segíteni, tehát közvetlenebb legyen. Ma már el sem képzelhető, hogy milyen szintű mecénás és önzetlen úriember lehetett ez a Pál Ferenc, sajnos én nem is mertem, a leszármazottait igenis. Ami a lényeg, a mai napig kihat valamilyen kép ez a fajta elindítása ennek a falunak.
Ma is, hogyha végigvonulunk itt a főút mellett, nagyon sok vállalkozást felfedezünk, amúgy inkább vállalkoznak, mint mezőgazdasággal foglalkoznak az emberek?
Eléggé vegyes lett a kép most már 2010-es évekre, 90-es fordulatból indulok. Akkoriban ugye említettem a malmot, és amellett még egy munkásság is kialakult az 50-es, 60-as évek nyomán, hisz Sepsiszentgyörgy 15 kilométerre van a megyeszékhely, valamint Brassó, amelyik ezen a főúti tengelyen 30 kilométer, tehát az sem egy nagy távolság. Egy nagy réteg munkásság ingázott, de ez 89-ig majdnem, hogy leépült, ugye, a gyárak visszaesésével, és 90 után, hát igen, akkor csak mezőgazdasággal indult a falu, kis háztái, majd akik visszakaptak valamelyes földet, azok is próbáltak gazdálkodni, de ez a 90-es évek végére kiderült, hogy már nem megy a mai körülmény közt, és akkor kezdett sokszínűbbé válni az itteni emberek megélhetése azáltal, hogy az akkori unitárius lelkésznő egy ilyen kezdeményezés nyomán a nagy forgalom hatására kürtőskalácsot kezdtek, házi kürtőskalácsot, még a hagyományos régi módon kitenni a kapuba, hogy hadd lám az átutazó, nem is turisták, hanem ilyen jövőmenő emberek, ugye utazgató emberek egészen Moldvától Bukarestig. Hogy reagálnak, ez annyira jól sikerült, hogy azóta falu szintűvé, sőt, most már egy mozgalom lehet így mondani, egészen Ojtosztól, tehát a megye határtól mondhatni egész Brassóig, az útmenti falvakban mindenhol lehet látni, már a románság is árulja mindenhol, sőt egész Erdély szintén szétterjedt. Nagyon megtetszett a kürtős kalács, mondhatni, az egész ország tud róla most már, ugye, és a fölött vita is van, hogy most már kivédi le, ki nem, vagy védte, vagy stb. Székelytermék és társai, ezt jól tudjuk. Eleinte kürtős kalács, majd nagyon gyorsan csatlakozott a házi kenyérsütés, tehát megoszlott rögtön már úgy 90-es évek végén a falu. Még gazdálkodgattak az emberek, de már inkább rájöttek, hogy a kürtős kalács és kenyérsütés jövedelmezőbb. És attól a percük ezzel mondhatni, polarizálódott egy részt a társadalom, mert maradtak, akik kimondottan a mezőgazdaság mellett törték a pálcát, mondjam így. Tehát felvállalták a nehézségeit, ami azzal jár, állattartás, illetve növénytermesztés. Mára már annyira elfogytak, ugye, hogy gyakorlatilag már csak nagygazdai, vagy akár nagyüzemi szinten folytatják a mezőgazdaságot. Ma már a mai körülmények között a jelenleg romániai adottságok mellett nagyon nem is igen lehet síkvidéki falu lévén, és amúgy jó termőterülettel, csak elég kevéssel. Viszont a zöme, mivel úgy rájött erre a kereskedelmi lehetőség, a kürtős kalács és a kenyérsütést elég jól, nagy tempóval tudták elindítani. Itt ugye a hatósági fékezések ugyan bebe szóltak, de ettől függetlenül mindig megkapták a kiskapukat az emberek, és a mai napig talán 20-30 család, még lehet több, ebből él. Most már annyira szélesedett a paletta, hogy gyakorlatilag megyeszinten, vagy akár Brassó, vagy talán még távolabbi vidékre is rendelésre visznek kürtős kalácsot és házi kenyeret. Emellé nagyon jól jött, aztán rájöttek az utcai árusításnál, hogy a pityókat és egyéb zöldségfélék kitűnően mennek kisebb kiszerelésbe, éjjel-nappal, tehát vannak olyan vállalkozók, akik gyakorlatilag teljesen ebből élnek, se ünnep, se újév, se egyházi ünnep, se semmi, éjjel-nappal az utcán vannak és termelnek az utcára, mert mindenképp megéri.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Nagyon sok neves emberrel is büszkélkedhet a település. Ki tudunk megemlíteni a fontosabbak közül?
Tényleg csak a fontosabbak közül tudok említeni, mert nincs mód arra, hogy felsoroljuk azt a 20-30, még lehet több. Itteni szülöttet, vagy ide beszármazottat, tehát a legnevesebbek azok mondhatni közismertek is. Berde Mózsa, kormánybiztos a 48-as forradalom agytrösztje, én így hívom. Ügyvéd, jogász, ugye, ő gyakorlatilag egy akkora vagyont hagyott az unitárius egyházra, amelyből a három kolozsvári, tordai és keresztúri gimnáziumok el tudtak indulni, meg híres a Berde Cipó is, erről már biztos több helyet szó esett. Az ő nevét fenntartandó és úgymond emlékét, az iskolát 93-ban elkereszteltük róla, illetve faluban, mint emlékek, Berde Mózsa cserefája, vagy Berde Mózsa kőtumbája, az a szüleié tulajdonképpen itt mellettünk az unitárius temetőben fejlelhető. Tehát az ő munkássága, pontosabban hagyatéka, hozománya, ez meghatározó volt a falura nézve. Emellett Berde Áron, akinek tartottuk a 200 éves születésnapját rendezvény szintén, akkor egy olyan kétnapos rendezvényt hoztunk össze, ami mondhatni szükségszerű volt, hiszen Berde Áron a kolozsvári egyetem első rektora 1872-ben, aki a meteorológia, az akkori kémia, közgazdaság és mezőgazdaság tudománynak mondhatni erdélyi elindítója. Amúgy visszatérve annyi, hogy Mózsa 1885-ös születése szintén egy nagy emlékünnepségben csúcsosodott ki, ahol Pál Ferenc malomtulajdonosnak is emléket állítottunk a halála 50. évfordulóján. Egy harmadik személyiség édesapja révén Benke József, aki a Miskolci Színház alapítója, tehát az ő lánya Benke Judit, ő már nem itt született, de úgy ismeri mindenki, hogy Laborfalvi Róza, Jókainak a felesége. Neki 817 volt a születési időpontja, és ezt szintén tartottunk egy nagy méretű rendezvényt, ünnepséget faluszinten. Emellett még, akit mindenképp meg lehet említeni, volt egy unitárius püspökünk, Márkos Dániel az 1600-as években, meg a henterek, akik beszármaztak Bodokról, 1700-as években a katolikus egyház patronusai, itt több nevet lehet említeni, Henter Mihály, Henter Ferenc, kapitányok, vármegye kapitányok voltak, székkapitányok pontosabban akkoriban, és főkirálybirák, nagy hatalmú urak, meg föltétlen említsem meg a szentiványiakat, nagyon sok volt belőlük, egészen az 1400-as évektől vannak jegyezve. Közülük talán most két embert emelnék ki, Szentiványi György országgyűlési képviselő 848-ban, ugyanakkor, amikor Berde Mózsa is országgyűlési képviselő, tehát ismét egy büszkélkedni való eset, ugye, amikor egy úgymond Ikerfalunak két országgyűlési képviselője volt fent a pozsonyi diétában, a pesti országgyűlésben. Nincs idő arra, hogy felsoroljam az utóbbi 50-60-70 év pedagógus nemzedékét, amely mindenképpen említést érdemel, akik az iskola és a falunak a nevét annyira megalapozták, még ebben a nehéz rendszerben is, de háttértámogatás, ugye említettem a malom és tulajdonosa mindenképp, vagy akár már az állami malom is, hogy az iskola úgy sport, mint kultúréletében, meg egyáltalán mindenféle rendezvényeken olyan szinten teljesítetést vett részt, hogy egész Székelyföld, vagy talán még Erdély szinten is számottevő volt, megkezdve kórussal, mindenféle sportcsapatokkal. Persze itt rögtön megemlítem így futólag a pingpongot, amelyik egy mozgalommal vált a 60-as években, hisz innen került ki a korodi testvér ikerpár, Marika, aki most Matekovics Marika Aradon, ugye is még él, és testvére sajnos korodi Hajnalka elhalt ezelőtt majdnem 10 évvel. Ők Európa bajnoki ifjúsági címet kaptak Londonba 60-as évek végén. És máig még él a hagyománya a pingpongnak, hát most már inkább az ifjúság körében.
És hadd tegyünk említést a kórusról is, ami szívügye Kelemen Alpár tanár úrnak.
A rengeteg rendezvény, amit 90 után is életre keltettünk, feleségemmel, Tóth Tündével, akkoriban elég nehéz volt, kulturális űr is volt ugyanakkor, de ha megvolt az emberben a helyi segítség és lehetőség, hát akkor már sok mindent el lehetett indítani egy falu közösségén belül. Sikerült összehoznunk falunapokat, mondhatni családi szervezésben is, ezt egy jó pár alkalommal, meg rengeteg tematikus bált, kosaras bált. Na de adódott a helyzet, hogy amikor hazakerültem 91-ben, abban az évben alapítódott a helybeli férfi dalárda, az akkori tanítóbácsi Ferenc János nyugalmazottként hazakerült Papolcról, és már már meghívtak a kórusba, én akkor még tagként működtem, de 99-ben a tanító bácsi, mikor lebetegedett, akkor átadta a karmesteri pálcát és minden tudományát, könyvét is, ami volt a kórussal kapcsolatosan, és mondhatni megörököltem 20 éve annak, hogy átvettem a kórus vezetését, amelyet Székely István dalkörnek kereszteltük. Az eredeti kórus az egy 4 szólamú vegyes kar volt, 1946-ban alapította Székely István Pista bácsi tanító, aki szintén hazakerült nyugállományba, és akitől majd édesapám Kelemen Árpád vette át a karmesteri pálcát az 50-es években, és sajnos 65-ben ez a kórus megszűnt, így 91-ben az akkori férfi tagokból újra verbuválódott. Eleinte temetésekre jártunk, nagyon kevés rendezvény volt, viszont a 90-es évek végén, amikor átvettem, már érződött egy kulturális fellendülés és igény is, hogy nagyon sok helyre megkezdtek hívni, falunapokra, más rendezvényekre, most nem is tudom felsorolni, mert rengeteg helyet voltunk. Azóta gyakorlatilag bejártuk Székelyföldet, Vajdaszent Iván, Marosvásárhely, Gyergyószent Miklós, Remete, meg így lefele Udvarhelyszék és főleg Háromszéken. Kiemelném talán még az Úzvölgyét, ahol 14-szer voltunk az ottani rendezvények kapcsán. Itthon önálló előadásokat is szerveztünk, mert rájöttem, hogy nem elég ma már ugye csak egyszerűen elénekelni az énekeket, hanem valamilyen képpen műsorba is úgy kell foglalni, hogy az embereket megnyerni, megfogni és oda csalogatni a valamikori, vagy akár nemrég feledésbe merült népdal kincseink mellé. Ezzel azt is elárultam, hogy a repertoárunk gyakorlatilag férfi kórus révén hát adódott. Most már mondjam azt, hogy főbb rendünk, ugye védjegyünk a katonadalok. Erre fektettünk főhangsúlyt, most már több száz katonadalt sikerült összerakni, mondhatni az egész Kárpát-medence területéről, de emellett persze énekelünk népdalokat, viszont megpróbálkoztunk más műfajokkal is, madrigállal, egyházi kórus művekkel, stb. Ez mind szép és jó, viszont a tagsággal, ugye a mai világban ezzel van a legtöbb baj. Mondjam azt, turista jellegűek, mert van egy törzs, a többiek pedig olyan jövő menők sajnos nem tudnak türelmesen és kitartóan megmaradni a kórusunkon belül.
A fiatal embereket, a fiatal fiúkat meg lehet nyerni a kórus számára? Vagy ők inkább a turisták?
Hát összetett a dolog, valójában én most ezt a szót így, hogy turista, tényleg csak viccesen szántam, mert nem akarnék senkit ezzel sérteni. Én csak mint kórusvezető sajnos konstatálom ezt az állapotot. Igen, a munkájuk miatt is, meg azért is, hogy talán ez a katona énekelés, ez egy kicsit távol esik már, főleg hogy ez az utóbbi 10-11 év generáció, vagy már 20 év is, ugye nem érte a sorkatonaságot, és nem érte a vele járó viszonttagságokat. Mert a viszonttagságok nyomán születtek meg ezek a dalok, még a múltban is mindenképp, és annak nyomán a keserűségek, meg legtöbbször ugye a bánatok kihozták az emberekből ezeket a mondhatni nagyon értékes dallamkincsünket. Az egész magyar nyelvterületen a katonadaloknak egy mondhatni külön nagy fejezetet lehet szánni, még úgy külön nem írta meg senki valószínű ezt az egésznek a történetét, fejlődés történetét és dallamkincsvilágát. Nagyon sok helyet már persze. Mi ezt valamilyen képpen úgy kompenzáltuk, hogy a Csernátoni együtt gondolkodó társammal, ilyen kultúrmindenessel, Ágoston Jóskával, aki az ottani kórusnak a mindenese, és az ottani kultúrának is a mindenese, már régen megálmodtunk egy olyasmit, hogy egy székelyföldi férfi kórus találkozó, és akkor adódott a helyzet, hogy a téma az kéznél van, hisz katonadalok. Na most volt már a negyedik alkalom, ezt Csernáton helyszínnel rendszeresen rendezzük. Közös rendezésben Csernáton biztosítja ugye hatalmas községként az infrastruktúrát és a velejárókat. Én meg nagyjából az információs bázis meg az ezzel járó dolgokat szedegettem össze. Új helyszín a Csernátoni Haszmanpál Néprajzi Múzeum, annak ideális az udvara erre a célra és az egész épület együttese, és mondhatni érződik, hogy most már ez a fesztivál lassan tényleg ki fog nőni. Nem a keretekből, de mindenképpen most már túl fog jutni Székelyföld határain túl, hisz a három székelynek számító megye ugyan Maros, Hargita és Kovásznából, sőt Brassó megyéből is Keresztvár, majdnem 20 kórus vesz részt évente férfi kórus ezen a rendezvényen, és most már 4-5 órás szintűvé dagadt. Azért is emlegetem, hogy ez már a jövőre nézve is egy csalogató legyen az érdeklődő embereknek, és a fiatal generációnak is föltétlen, mert akik észreveszik, azért van ebben potenciál, a katonadal éneklésében bármennyire réteg kultúrának is tűnik, mert ebben benne van a székely népnek a múltja. Amelyik bizony, hogy még mára is összetartó erővel bír, ezeknek a daloknak a csengése és a megélése, mondjam azt. Oh!
Rádu István a nevem, Uzon községnek vagyok a polgármestere.
Sok település tartozik Uzonhoz, többek között Szent Iván laborfalva is.
A települések számát, ha nézzük, akkor ez Kovászna megyében a legnagyobb község. A községközpont Uzon, majd lakosság számának figyelembe vételével következik Szent Iván laborfalva, Lisznyó, Bigfalva, Sepsimagyaros, Lisznyópatak és Uzonfüzes. A községünk összlakósága az elmúlt 20 évben csökkent. 92-ben a népszámláláskor meghaladta az 5000 lakosság számát, 2002-ben már 4800 alá csökkentünk, és ma már valahol a 4500 lelket számlálja a község lakossága.
Amióta polgármestere a községnek, azóta nagyot fejlődött a község, és nem csak a községközpont, hanem minden faluba próbálnak tenni. Mit sikerült elvégezni, és mi az, amit úgy már régóta terveznek, de valahogy még nem jöttek össze ezek a dolgok?
10 évvel ezelőtt, amikor elkészítettük községünk első stratégiai tervét, az abban megfogalmazott célkitűzéseket 100%-ban teljesítettük, sőt, jóval többet, hisz 10 évvel ezelőtt nem volt még akkora rálátásunk a lehetőségekre, amely adatott az Európai Uniós belépésünk után. Község vezetőként elég nehéz eldönteni, mikor melyik gyerekedet szeressed jobban. Épp ezért úgy döntöttünk a helyi önkormányzattal közösen, hogy elsődleges célpontként mindig figyelembe vesszük a lakosság számát. A lakosság számát figyelembe véve el tudjuk dönteni azokat a prioritásokat, amelyek szükségesek azon a településen. Csak hogy az utolsó 5 évre tekintek vissza, több mint 27 elnyert pályázatunk van, illetve volt. Azért mondom, hogy van, mert ezek teljes egészében még nem futottak ki. Még a mai nap is vannak olyan projektjeink, amelyek kivitelezés alatt állnak, illetve olyanok is, amelyeket még el sem tudtunk kezdeni, csak is a finanszírozási szerződés van megkötve. Ha nézzük a forrást, az első helyen az Európai Uniós pályázataink vannak, összesen 12 elnyert pályázatunk van az elmúlt 5 évben, amelyből körülbelül 8-at már lezártunk, és 4 most kivitelezés alatt áll, és bízunk, hogy 2020. szeptemberig ezeket lezárjuk. Ez követi értékben is, meg számban is a román kormány által kiír helyi fejlesztésekre a pályázatok. Összesen ebből van 6 plusz 5, mert a 6, amit már elnyertünk, és folyamatban vannak a munkálatok, a másoknál a következő 5, ott még nem tudjuk pontosan, hogy nyertesek leszünk-e vagy nem. Harmadik kategória pedig a Világbank által finanszírozott projektjeink, és itt már rá is térnék Szent Iván laborfalvára, hisz Szent Iván laborfalva ebből nagy nyerőként jött ki, hisz akkor, amikor Romániában pénzügyi válság volt, akkor sikerült nekünk benyújtani a Világbankhoz 2 pályázatot, amelynek a gyümölcse az elmúlt 5 évben ért be. Szent Iván laborfalván képítettük a szennyvízhálózatot, és egy szennyvízülepítőt is sikerült ugyanazon a projekten belül kivitelezni. Ideértem az összes háztartásnak a csatlakozását is, valamint szintén a Világbankos projektünkben van még másik 2 települése, Lisznyó, Bigfalva hasonló hálózatának a képítése, és annyira jól sikerült nekünk a kivitelezés, hogy jelesként szerepeltünk a Világbank nyilvántartásában, így még kaptunk egy olyan ajándékot, egy olyan lehetőséget, hogy még egy pályázatot tudtunk benyújtani, amelyet, ha visszaemlékszem, az akkori önkormányzati képviselők nem nagyon akartak elfogadni. Ma már mik vagyunk a királyok, hisz annak a pályázatnak köszönhetően Kovászna megye több más községéből, településéről, még Bodzafordulóról, vagy akár Barótról is hozzánk jönnek. Trágya lerakó telepről van szó. Én akkor felhívtam a figyelmet a képviselőknek, hogy hamarosan, mivel az Európai Unióban vagyunk, és a terület alapú támogatások, valamint a mezőgazdasági szektorban dolgozók uniós forrásokat, hogyha akarnak lehívni, akkor kötelezve lesznek, hogy ők otthon európai normáknak megfelelő trágyatárolót készítsenek, ha csak nincs egy olyan községen belül képített trágyalerakó, ahol szerződéses viszony által meg tudják oldani ezt a problémát. És végül az önkormányzat megszavazta, felépült és működik lassan már 3 éve. Ezzel a trágya lerakó platformmal párhuzamosan 6 munkagépet is kaptunk, benne volt a projektben, itt elkezdve homlokrakódó, ganyélé szippantó, traktor, remorkák, ganyélszóró, stb. Ezeket mind-mind a közösségünk szolgálatára tudjuk bocsájtani minimális pénzösszegért. Ez a minimális pénzösszeg azt jelenti, hogy csak is az üzemanyag, illetve a gépésznek valamennyire besegítve a fizetésébe.
Ennek a létesítménynek az előnyeit élvezik a gazdálkodók, a termelők?
Igen, egyre többen vannak, akik uniós forrásokat próbáltak lehívni magángazdálkodóként a 15 ezer eurónak megfelelő lejt. Azok kötelezve voltak, hogy bizonyítsák dokumentumokkal, hogy van nekük megfelelő trágyalárakó, vagy pedig szerződéses viszonyban állnak. Kovászna megyében 2 ilyen platform van, egyik itt van Uzonban, a másik pedig Csernátonban. Eddig évente 2-3 alkalommal van ellenőrzésünk Washingtonból, illetve a Környezetvédelmi Minisztériumtól is Bukarestből, és mindig jelesként jöttünk ki, hisz elég nagy mennyiségű ganyét tudunk itt tárolni és megforgatni évente. A személy, aki csak tárolni szeretné ott a ganyját, az teljesen ingyen megteheti, behozza a saját traktorral, remorkával és elszállítja. Ha pedig igényli, hogy a polgármesteri hivatal gépjeivel ezt a szolgáltatást nyújtsuk, akkor van egy kevés összeg. Ha pedig valaki ganyét szeretne vásárolni, akkor azt is megteheti, jóval olcsóbb, mint hogyha műtrágyát vásárolna. A tapasztalat azt mutatja, hogy inkább behozzák oda a trágyát, mivel nekik szükség a dokumentum, de majd nem tartnak rá igényt. Ez így is jól van, mivel ezzel a fölösleges ott maradt trágyából tudjuk megoldani a községi legelőnek a trágyázását, valamint a parkjainkban is minden ősszel ebből a trágyából próbáljuk még szervesebbé tenni a talajt.
Szent Iván laborfalva is, de Uzon is a Brassó-Bákó főútvonal mellett terül el, és az egyik nagy problémájuk az itt élőknek többek között, hogy elég sűrű itt a forgalom, ez akár zavaró is lehet. Lehetne tenni valamit annak érdekében, hogy ez egy kicsit a kedélyeken javítson?
Ez egy kicsit fogaskérdés, mert meghaladja a hatáskörünket. Ellenben válaszként inkább elmondanám, hogy körülbelül 8-10 évvel ezelőtt hosszú-hosszú harc által sikerült azt kivívni, hogy Szent Iván laborfalván és Uzonban átjárókat tudjunk kijelöltetni, festetni a nemzeti útra, ugyanis a rendőrség nem akart erre jóváhagyást adni, sem pedig a nemzeti út igazgatósága, arra hivatkozva, hogy ezek az átjárók csapdát jelenthetnek az átutazóknak. A valóság pedig azt mutatja, hogy még több átjáróra lenne szükség, hisz Szent Iván laborfalva közel 3 kilométer hosszú, útmenti, hosszanti település, és nem elégséges az a 3 átjáró, hogyha a közlekedési rendőrség ki van állva az útra, és valaki át akar menni, akkor megbüntetik. De az, hogy átmenjen, talán 1 kilométert kell kerüljön, hisz a 3 kilométerben 3 átjáró nem elégséges. Ugyanez van Uzonban is. Mi javasoltuk azt is, hogy saját pénzünkre megvásároljuk a radar készülékeket, és próbáljuk ezzel visszafogni az átutazók ama kedvét, hogy 120-szal száguldjanak át a településeinken, és ebbe se találtunk partnerekre. A megoldás az pedig országos szinten kéne keresni, hisz úgy, ahogy mindenütt országos viszonylatban szükség lenne a gyorsforgalmi utakra, az autópályákra, vagy az elkerülő utakra, ez oldaná meg a problémát. De addig is próbáljuk oly módon visszafogni a sebességet, mert az autók számát nem fogjuk tudni korlátozni, hisz közútról van szó, hogy átiratban kértük a rendőrségtől, hogy minél többet legyenek kint ezeken a településeken, mert a szimpla jelenlétük az már valamennyire visszatartja a száguldozókat. Elsőként tudtuk a megyében megalapítani vidéki viszonylatban a helyi rendőrséget, és a helyi rendőrség jól felszerelt logisztikával rendelkezik Uzonban. Ők minden reggel 7:30 és 8 órakor Uzonban ki vannak állva a rendőrautóval, és a vészjelzőt engedik, pontosan azért, hogy az átjárók közelében az iskolások, mikor az iskolában érkeznek, ne legyenek kitéve veszélynek.
Polgármester úr, a gazdálkodóknak és a termelőknek az egyik nagy bánata, hogy nem csak a vadak károsítanak, hanem a vadászok is végigmennek alkalomattán a területükön. Valamilyen kompromisszumra lehetne jutni? mert előbb-utóbb a sérelmek akár robbanhatnak is.
Itt megint jó példaként szolgál községünk, hisz körülbelül 8 évvel ezelőtt előre látva, hogy a vadásztörvény világosan kimondja, hogy a vadállományt, a vadállomány ugye az államnak a tulajdona, és azt a jogot, hogy vadásztársaságok tudjanak különböző vadászterületeken vadászni, az csak is a Környezetvédelmi Minisztérium szerződéses viszonyban, és az ő jóvoltából tehető meg. Magyarán mondva, a gazdáknak nincsen semmiféle beleszólásuk, de volt egy jogszabálymódosítás, és ennek következtében gyorsan léptünk, megalakítottuk a Csere Egyesületet, amely tömörítette Uzon község mezőgazdasági területtel rendelkező földtulajdonosokat, de mivel Uzon község területén nem volt elegendő a mezőgazdasági terület az, hogy egy vadásztársaság ezt ki tudja venni Környezetvédelmi Minisztériumtól, így hát egyesültünk a Régy község hasonló Botár elnevezésű gazdák egyesületével, egy föderációt hoztunk létre, egy Serebotár föderáció, és így mit javasoltuk a minisztériumnak, hogy kinek adják oda, melyik vadásztársaságnak. Itt sikerült valamelyest olyan egyességet kötni a vadásztársasággal, amely értelmében évente több mint 5000 lejt kap ez a föderáció, és most már elmondom büszkén, hogy több mint 45000 lejünk van a konton ennek a föderációnak. Ez a problémát még nem oldja meg, de adott egy olyan lehetőséget, hogy több mint a semmi. Mert ha mi nem alakítjuk ki ezt a Csere-Botár Föderációt, és nem szólunk, és nem tanácsoljuk, hogy melyik vadásztársasággal dolgozunk, akkor ugyanott lennénk, ahol most, nem lenne pénzünk. Sajnos itt Székelyföldön, hisz Keleti Kárpátok déli csoportjáról beszélgettünk, a Brassói medencében, ez egy élő állatkert. Ma már elmondhassuk azt, hogy a medve, az őz, a szarvas, a vaddisznó, és sorolhatnám így tovább, az az állatállomány, amely a lompulató és a fenyves erdőben élt eddig a Kárpátok mélyén, az ma már itt a medencében megtalálható. Megtalálható Szent Iván laborfalva határában, Uzonban átsétált a medve éjszaka, a köztéri videokamerák ezt felvették, és akkor, hogyha van vad, akkor van vadász is. És ugye, ahogy ön mondta, nem csak a vadak okoznak kárt, hanem a vadászok is, hisz ők azt gondolják, hogy nekük joguk van a vad után a dzsippel átmenni a bármilyen vetésen, és nem gondolnak arra, hogy ezzel ők kárt okoznak a gazdának. A megoldás? Jogszabálymódosítás. Ebbe mi nem szólhatunk bele.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Kanyari Mihály, 84 éves vagyok.
Jól ismeri itt a településnek a múltját, jelenét?
Igen, itt születtem, 20 évig itt éltem, 40 évet távol éltem, Sepsengyörgyön, és nyugdíjas koromban visszatértem az apai házomba.
Miért volt ez a kitérő?
Mivel, hogy mezőgazdasági technikumot végeztem, az akkori rajoni, majd megyei szerveknél kaptam beosztást.
Én, ha jól tudom, néptanács elnök is volt egy periódusban.
Közben erőszakkal kihelyeztek Uzon község polgármesterének, akkori néptanács elnökének. Azt mondták, hogy Uzon község nagyon le van zülve, és én egy kicsit olyan erősebb ember vagyok. Hát az akkori vezető szervek azt mondták, menj oda, 4 évig maradj ott, tedd rendbe a községet, és akkor visszajössz. Így is történt. Nagy Ferdinánd betartott a szavát.
És hogy emlékezik ezekre az évekre? Mert bizonyára azért nem volt könnyű a rendrakás sem.
Őszintén megmondom, hogy életemben az a 4 esztendő volt a legtermékenyebb időszaka. Én ambícióval akkor elvállaltam, és azt mondtam, hogy éjjel napot egybe teszek, és rendbe szeszem. És így is történt. Olyan befektetéseket valósítottunk meg, mert a megyei szervek azt mondták, segítnek. Amit akarok, azt csináljak. Azt kértem, hogy amidongyárat építünk, azt építünk, ha még kértem 100 apartament építését, arra adtak engedélyt, vasidak építésére, komplexek építésére, ez tényleg komoly megvalósítás volt. És mivel, hogy Szent Iván laborfalvi születésű vagyok, ugye Uzon községhoz tartozik, sajnos, így aztán elindult az élet, 4 év után visszakerültem a megyéhez, és ott dolgoztam. Tehát összesen 42 évi munka mező után kerültem nyugdíjba, 96 óta vagyok nyugdíjas, de itt sem ültem le, gazdálkodtam, a fiamat bevezettem a mezőgazdaságba, most komoly farmja van, gépeket szereltünk, szép termések vannak, jó eredmények, a fiam jól halad, az unokám agrármérnök lesz. Itt Szent Iványban is mindig a mezőgazdaság volt a fő. Az 50-es években kiment 300 szekér egy nap a mezőre, most kimegy 3-4 traktor, és elvégzi azt a dolgot, amit elvégezett az a 300. Ilyen változás van.
Misi bácsi, nagyon sokan elmondták már mikrofonom előtt, akik a régi rendszerben szerepet vállaltak, hogy megkapják alkalomattán az emberektől, hogy te is kommunista voltál, tettetek, amit tettetek, jót vagy rosszat, mert általában jogosan vagy jogtalanul azért az ember szemére hányják. Találkozik-e ilyen véleménnyel?
Általánosságban érződik sok ember részéről, a buta emberek részéről természetesen, de felemelt fejjel járok, soha senki engem felelősségre nem vont, be nem perelt, meg nem büntettetett azután. 2 ember büntettem meg az alatt, amik hivatalban voltak, itt a falumból. Olyan drasztikus és hitván dolgot végeztek, ami sértette a közösséget. Egy kultúrház avatáskor balhét csináltak. Azért még büntettem, de másért csak dicsértem. És ezért felemel fejjel járok, mind az 5 helységben, itt a Uzon községben. Messziről köszönnek, elnök úr, hogy van? Erre büszke vagyok.
És bizonyára arra is büszke lenne, hogyha külön lenne Uzontól Szent Iván laborfalva. Többen említették, hogy még mindig a községhez tartoznak. Nem volt erre kezdeményezés, amikor az új világba lehetett volna?
Kezdeményezés azért nem volt, mert már első percben letörték a szarvát. Azt mondták, ha nincsen 1200 lakosa, nem lehet, Szent Ivánnak nem volt. Ezeren alul volt, most még kevesebb, sajnos. De az a reményem mégis megvan, hogy ha megalakulnak a székely földi autonómia, azon belül vissza lehetne rendezni az adminisztrációt, a helyhatóságot, és akkor a régi falvak visszaalakulhatnának kevés létszámú vezetőkkel. Nem kell oda 10-20 beosztott tanácsi alkalmazott, 3-4 ember elintézni, és akkor mindenki abba a faluba érezni, hogy az övé, otthon van. Ha csinál valamit, azt magának csinálja, a gyermekeinek csinál. Így pedig lent megoszlik. Így várja mindenki, hogy valaki intézze. Az utóbbi időkben voltak eredmények, ugye bevezették a vízhálózatot, az is ugye külföldi pénzből aszfalt járdát csinálnak, ez is egy szép haladás, de ha kicsi falucska kialakulna, hogy saját maga adminisztrálná magát, akkor még pedálsabb lenne. És az emberek biztosan, hogy örvendenének, és egy családba élnének, úgy, mint régen. Visszaalakulna az a szép kaláka rendszer, amikor az emberek egymást úgy segítették, mint a családba a testvérek. Egy cséplési munka, betakarítási munka, egy temetés alkalmakor, vagy bármilyen akciónál olyan összefogás volt, hogy az kimondhatatlan. Ez most nincs meg. Most csak a magán, de én reményem van, hogy a világ, a civilizáció odafejlődik, hogy megszűnnek ezek az irigységek.
Misi bácsi nagy fába vágta a fejszéjét, próbálja megírni a településnek a monográfiáját.
Gondoltam, hogy úgy, ahogy én ismerem, és úgy, ahogy tudok, és ahogy dokumentálódtam, megírnám az utókornak, hogy is fejlődött ki ez a kicsi falu, mit élt át, különböző termelési, tevékenységi területen, folklórtól elkezdve a népszokásokig, a mezőgazdasági munkától az ipari, és a tájat leírni, és most a végére, és ezt veszem most elé, azt akarom, hogy ez a falu amúgy is hírneves, de még nagyobb hírnevet kapna a sajton keresztül majd. Azt szeretném, hogy a Szent Iván laborfalván született, vagy itt dolgozott sok évtizeden keresztül, bemutassam azokat a személyiségeket, akik hírnevet szereztek a falunak, a Székelyföldnek, Erdélynek, sőt a magyar nemzetnek is. Kiválasztottunk egy 27 olyan személyiséget, akiknek kópiafát állítunk. Azoknak a méltatására kiadunk egy emlékfüzetet, amely tájékoztassa először az olvasót a falu rövid történelméről, hogy ebben a falu korban kik születtek, és milyen eredményeket értek el. Itt ebben lesz püspök, akadémikus, mérnök, orvos, tanár, tanító, gazdász, mindenféle kategóriát felemelünk. Minden embernek külön-külön le lesz írva az élete, hogy a mostaniak, akik nem ismerik, de főleg az utánunk való jövők, azok ismerjék meg, hogy milyen helységben, milyen településen is élnek ők, hogy kik voltak az elédeink, mit hoztak, akkor hát a felébredés azt mondja, hát én nem tudnék többet tenni azért a faluért, a nemzetemért, a fajtámért.
Egy ilyen munka elkészítése ez hatalmas energiát igényel és időt. Van-e segítsége, aki bizonyos részeket be tud vállalni, vagy mindent Misi bácsi próbál intézni?
Én kezdeményeztem, de mielőtt elkezdtem volna, tárgyaltam egy pár emberrel. A községi tanács elnöke személyesen támogassa, a helyi papság helyesli a dolgot, aztán a tanügyiek itten azt mondják, hogy jó. Én kezdeményeztem, én vagyok a hajtóerő. Én kértem fel egy fafaragó mestert, aki itt volt tanító ebben a faluban, Balázs Anti bácsi, megfaragja 27 kopifát, Buzogány tiszteletes úr, ő elvállalta az emlékfüzetnek a megszerkesztését, a beköttetést azt más fogja végezni, úgyhogy a Szent Iványi napok alkalmával szeretnénk felavatni ezt a kopjafa csokrot.
A helyszínről már tudunk
nem
valamit?
Nem akarok panaszkodni. Kiválasztottunk egy szép helyet. Kiválasztottuk a meglévő hadi emlékmű mellé, az utcára néz ki, 50 négyzetméter területre. Viszont ütközésben találkoztam, sajnos, úgy látszik, hogy nem csak az üzvölgyében, itt is vannak temető problémák, és aztán nem sikerült oda, mert különböző véleményekkel, hogy igen, közel van az úthoz, hogy kicsi a hely, stb. Így most már a temető szívébe, a rovatalozó ház előtt van egy nagy térség. És úgy határoztunk, hogy akkor két sorba szépen felállítsuk.
Misi bácsit mi hajtja? Mi ad erőt?
Akarom, hogy emléket hagyjak hátra a falunak. Ne halljak meg addig, amíg valamit nem hagyok hátra. Ne csak hidat építettem, blokkot építettem, gyárat, stb., hanem hagyjak ilyen szociális dolgot is.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Fazakas Sándor vagyok, Szent Iván Laborfalvi. Itt is születtem, jelen pillanatban is itt tevékenykedek, faragó népművész vagyok, a Sepsiszentgyörgyi, most Kós Károly nevet viselő iskolába tanítottam sok éven keresztül, utána pedig ugye volt a leépítés, akkor hazakerültem, még kapusodtam is, tehát mindenből a részemet kivettem.
Nem csak fába farag, csontba is farag, meg hát ami úgy kézügybe kerül.
Én a fafaragást tanultam Bálint Andrásnál, elvégeztem 3 éves szakiskolát, akkor utána művészeti iskolát, és közben mesteriskolát, úgyhogy mindenről diplomát akartam szerezni, hogy tudjak megélni a lábamon, úgy, ahogy egy embernek szükséges. De közben megtanultam egy 100-tól a márványírást is, úgyhogy ellátogatok a temetőkbe, ilyen emlékműveket, ezt-azt írok, sírfeliratokat, de most jelen pillanatban rátértem, hogy nyugdíjba jöttem a csontfaragásra. Már gyerekkorom óta is foglalkoztam, de ugye nyugdíjba jöttem, most vásárokra járok, inkább ezzel szeretek most foglalkozni, mert kisebb műhely, kevesebb anyag, és olyan értékes tárgyakot lehet ebből csinálni, hogy most már nagyjából világhírű munkái vannak, amik elkerültek világszerte mindenfelé.
Bizonyára, hogy minden munka az a saját gyermeke az embernek, de vannak, amelyikre bizonyára büszkébb. Például a fafaragás területén mi az, amit úgy kiemelne, amire azt mondja, hogy de jó, hogy ezt össze tudtam hozni?
Fából is nagyon sokat faragtam. Székelykapukot csináltunk a mesteremnél, kopjafákot, egyéb apró tisztárgyakot is. Fiatalabb korban jobban megragadja az embert az ilyen munkálat, de engemet a műhely szüke vedetett. Ugye sok éven keresztül oktatómester is voltam, akkor már nem tudtam annyit termelni. Most már kezdett kibontakozni ez a mesterség annyira, hogy én legalábbis így meg vagyok elégedve. Magyarországon élő lányom is meg megtanulta tőlem ezt a mesterséget. És próbáltam átadni az ifjúságnak, úgy, amikor oktatómester voltam, mint itt is az iskolában, vagy 17 gyerekkel foglalkoztam, a polgármesterhivatal támogatott. De ugye kinőttek a gyerekek, akkor elkerülnek már másabb mesterségre, akadnak már. Az az én mesterségem, tetszik-e tudni, ezzel nem lehet meggazdagodni, ezt nagyon kell szeretni, hogy ebbe tevékenykedjél.
A mai fiatal, a mai gyerekek felkeresik-e Fazakas urat, hogy mutassa már meg, hogy hogy készíti ezt a motívumot, hogy faragja bele a fába, nézik, érdeklődnek-e? Mert legtöbbször én azt hallom, hogy a mai fiatal semmi nem érdekli, csak a számítógép meg a virtuális világ.
Elmondhatom azt, hogy nagyon sok rajongom van. Ha például elmegyek vásárra, akkor nem is egyel, hanem többel találkozok olyan tanárőkkel, akik meghívnak iskola körökre, táborokra. Látom, hogy a gyermekeket azért megragadja ez a mesterség is már. Ez egy olyan különleges mesterség, mindenki nem üzi. Azért is szeretem ezzel foglalkozni.
Fába vagy a csontba könnyebb faragni?
Hát a csontba abban nehezebb, komolyabb felszerelések kellnek. Viszont a fa is egy nemes anyag. A marványírás is, ne tetszik elhatni, a technológia annyira előre haladt, hogy elhívnak egy-egy betűt a temetőbe utána vésni, de az már nem elengedő a megélhetésnek. Valamikor 17 sírkeret csinálónak faragtam, a márványlapok a műhelyembe sorba álltak. De most már kész. Most már egy gép, egy kattintással be van írva az egész márványlap. Szabad kézzel már nem lehet ezt a technológiát utolérni.
Mit tervez legközelebb megfaragni, és mibe, fába vagy csontba?
Vannak rendeléseim is, viszont bennem van egy olyan dolog, tetszik-e tudni, hogy ha valamit csinálok így sorozatba többet, ami látom, hogy megy pénzt hoz, sokszor leteszem, s egy olyan érdekesség, amivel egy napot el tudok bibelődni, hogy azt a tárgyat előállítsam.
De ez ugye a lelkét is simogatja, gondolom. Egy jó kikapcsolódásnak nagyon, is, amellett, hogy melós munka.
Nagyon leköti. Nagyon rá vannak állva vadászok a kürtre. Egy hétig is el kell babrálni, amíg kirajzolom, előkészítem, és azt kifaraggatom.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Kovászna megyei Szent Iván laborfalván készült riportösszeállításunk első részét hallották. Jövő héten Bartos Károly református lelkésszel, Buzogán Csoma István unitárius lelkésszel, Tóth Tünde és Mikola Éva tanítónőkkel, Pakucs Tamással, a SZIA ifjúsági szervezet elnökével és Tomos József helyi tanácsossal még több érdekességet próbálunk megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.